Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast 81. epizódja, amiben azt fogjuk boncolgatni, vajon azért diétázunk, mert különben túl lennénk magunkat, vagy azért tesszük túl magunkat, mert diétázunk. Az epizód ötlete onnan jött, hogy szokás szerint nem tudtam megállni, hogy belepofázzak két vadidegen beszélgetésébe a moly.hu-n. Egy non-diet szemléletű könyv alatt alakult ki a beszélgetés, amit egyébként már rengetegszer, rengeteg verzióban hallottam az életem során, legyen szó kórházi környezetről, a családomról, a barátaimról, vagy éppen vadidegenekről. De mi is volt ez a beszélgetés? A diétamentességre jött a reakció, hogy ha én, vagyis ugye a kommentet író ember, így ennék, akkor nagyon hamar elhíznék. Ennek további variációi a ha megengedném magamnak, hogy csokit egyek, akkor egész nap azt ennék, a ha nem figyelnék a mennyiségekre, akkor már 100 kiló lennék, és még sok másféle mondat, de szerintem mindannyian hallottatok már ilyeneket, vagy akár ti magatok is mondtátok őket.
Na de ez tényleg így van? Ha nem figyelünk a mennyiségekre, nem figyelünk az ételekre, akkor elszalad velünk a ló és túlevés lesz a vége? Vagy éppen ezek a korlátozások vezetnek oda, hogy amikor kilépünk belőle, akkor azonnal rárontunk azokra a dolgokra, amiket addig nem engedtünk meg magunknak? Vajon melyik volt előbb? A túlevés vagy a diéta?
Ha nagyon teátrális akarnék lenni, akkor kezdhetném úgy, hogy kezdetben vala az intuíció. De nem akarok az lenni, szóval azt mondom, gyerekként mind intuitív evők vagyunk, aztán leszokunk, vagy leszoktatnak róla. Ahogy Evcsi is mondta az intuitív eatingről szóló epizódunkban, a 3 év körüli gyerekek tökéletes intuitív evők. Aztán történik valami. Sokszor például az, hogy megtanítjuk nekik, hogy ők nem tudják eldönteni, mennyi az elég számukra, ezt a felnőttek jobban tudják. Vagy azzal, hogy azt mondjuk, majd mi szedünk nekik, de aztán akkor azt a mennyiséget, amit kiszedtünk, akkor is meg kell enniük, ha már nem kívánják. Vagy éppen azzal, hogy azt mondjuk, ne egyenek már annyit, mert hogy fognak kinézni.
És most, hogy szépen rátettük a felelősséget a szülőkre, be is fejezzük a mai epizódot. Köszönjük szépen, hogy figyeltetek ránk. Na jó, nem mennyi lesz. És nem is szeretnénk, hogy most minden kisebb-nagyobb gyerekes szülő bűntudatot érezne, amiért esetleg ilyen mondatok elhangzottak a szájából, vagy hogy senki ne kezdjen el most izomból haragudni a saját szüleire, hogy ezt hallotta tőlük esetleg, amikor ő volt gyerek. De tényleg, tehát muszáj erről beszélni, mert ezek olyan minták, amiket ugye akár a saját gyerekkorunkból hozunk magunkkal, és aztán úgy adjuk tovább a gyerekeinknek, hogy akár észre sem vesszük. Vagy pont hirtelen rádöbbenünk, hogy úgy beszélünk, mint az anyánk, apánk, nagymamánk. Nagyon nehéz a gyerekként látott minták ellen menni, és nem is tisztünk, hogy most erre adjunk tippeket, hiszen nem vagyunk pszichológusok. De fontos innen kezdeni a történetet, mert a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az ember mennyire képes kontrollálni magát, a vágyait sok esetben itt gyökerezik. Mert ha mindig kívülről kaptuk meg azt, hogy mennyi elég nekünk, akkor azt hihetjük magunktól, nem fogjuk tudni. Sőt, ha csak magunkra hagyatkozunk, akkor biztos, hogy túl sokat fogunk enni.
Ennek a következő lépcsője az, amikor elkezdünk diétázni. Szépen összeírjuk a tiltólistát, ezeket a dolgokat száműzni kell az étrendünkből. Vagy csak a diéta idejére, vagy ha a diéta életmódváltás címszóval fut, akkor örökre. Itt megjegyeznem, hogy az életmódváltás fogalom az eléggé... Most csúnya szót fogok használni, elkurvult.
Szerintem ez egy szóval... jó megfogalmazásra.
Nem tudom egyszerűen jobban megfogalmazni. Ugye rengetegszer halljuk, hogy nem diétázni kell, hanem életmódot kell váltani, és egyébként ez, ha a szószoros értelmében nézzük, ez így van. Viszont mivel a konkrétan most már ott tartunk, hogy diétákat adnak el életmódváltás címszóval, így egyre inkább azt látom a dietetikus közösségem belül is, hogy hogy nem szeretik használni már ezt a fogalmat. Úgyhogy itt most az életmódváltást, azt tényleg úgy értjük, hogy életmódváltás címkébe csomagolt diéta.
Kb. Mint a trójai faló. Ezt úgy képzelem el.
Igen. Ahogy tényleg olyan. És akkor ott vége mindennek.
Igen.
Na szóval ugye itt a tiltólistánk, és akkor ha diétának nevezzük a diétát, akkor a diéta alatt érvényes a tiltólista, és akkor az alatt annyi időre kell száműzni a tiltólistás dolgokat, ha pedig életmódváltásnak nevezzük az adott diétát, akkor pedig azt mondjuk, hogy örökre száműzzük ezeket a dolgokat. Úgyhogy innentől kezdve ezeket nem ehetjük. De majd ez csak holnaptól, mert tudjuk, hogy a diéta az mindig holnap kezdődik. Úgyhogy ma még ehetjük ezeket a dolgokat. És ilyenkor jön az utolsó vacsora effektus. Amikor azt gondoljuk, hogy ugye bizonyos ételeket nem ehetünk másnaptól, talán akár soha többet, és ezért még egyszer utoljára jól bezabálunk belőlük, és szerintem ez ismerős lehet elég sokatoknak. És ilyenkor valóban túlesszük magunkat, és ezért is használtam az elég erős bezabálni szót. És hát mit is bizonyít ez? Azt, hogyha nem kontrolláljuk magunkat, akkor bizony ekkora mennyiségeket fogunk enni? Nem. Ilyenkor pont azt nem vesszük figyelembe, hogy épp a fejünk felett lebegő korlátozás vezetett oda, hogy ekkora adagokat együnk meg.
Aztán ugye elkezdődik a diéta. Csináljuk, csináljuk, nagyon jók vagyunk benne, nagyon fegyelmezettek vagyunk, semmi hiba. De ugye nagyon sokszor, már amikor valaki belekezd ebbe, akkor ott lebeg a feje fölött, hogy tudja, hogy át, ez sose fog szokott túl sokáig menni, tehát egyszer hibázni fog, egyszer rontani fog. De amúgy a diétázás elején könnyű bekerülni egy olyan hullámba, amikor azt érezzük, hogy na, most mégis ezt egész könnyen tudjuk tartani. Tehát ugye ezeket a korlátozásokat, ezért elégedettek vagyunk magunkkal. De ahogy telik az idő, egyre inkább erősödik a sóvárgás a tiltott ételek után. És mi történik ilyenkor? Egyszer csak borul a rendszer, és jön a nagybetűs bűnözés szó, csalás szó. Itt azért érezzétek ezt, hogy ez egy nagyon erős idézőjelben lévő kifejezések. De nevezzük azért így, hiszen ez a leggyakoribb, hogy ez egy bűnözés. És a bűnözés gyakran nem áll meg mondjuk egy kocka csokinál, hanem akkor már minden mindegy alapon az egész táblával elfogyasztásra kerül ez a csoki.
Az epizód másik ihletője az Intuitive Eating című könyvben lévő Libby Kókás ábra volt, amivel pont ezt a jelenséget magyarázzák meg. Egyébként egy zárójában megjegyzem, hogy a könyvnek a fordítását most ősszel kezdik el, szóval már nem kell sokat várni a magyar megjelenésre. Ebben az esetben a Libby Kókát úgy kell elképzelni, hogy az egyik oldalán ül a bűntudat, a másikon pedig a hiány, a nélkülözés. Ugye ez azokra a dolgokra vonatkozik, amiket kizártunk az étrendünkből. Amikor elkezdjük a diétát, akkor a bűntudat elkezd csökkenni, hiszen jók vagyunk, mindent szuperül betartunk. De a hiányérzetünk nő. Minél inkább csökken a bűntudat, annál inkább emelkedik a Libby Kóka hiányérzetes oldala. És ennek van egy legfelső pontja, amikor a Libby Kókának el kell kezdenie visszafelé billenni. Ez van akkor, amikor úgy érezzük, már nem bírunk még egy napot diétázni. Mivel a bűntudatunk a legalacsonyabb ponton van, az eddigi fegyelmezettség miatt, ezért nyitottak vagyunk arra, hogy valami úgymond tiltott ételt együnk. Hiszen eddig jók voltunk, nem ettünk rossz ételeket. Itt megint szándékosan használok olyan szavakat, amik általában jellemzőek erre a fajta gondolkodásra.
Na és mi is történik itt? Eszünk valami tiltottat. Ugye a fejünkben létező tiltottat. Csak egy kicsit. Ekkor a bűntudat elkezd nőni, a hiány pedig csökken, elindul a Libby Kóka a másik irányba. De itt ez nem áll meg. Az érzés, hogy rosszak voltunk, hogy elrontottuk, az egyre növekvő bűntudat oda vezet, hogy nem állunk meg egy rossz ételnél, akkor már eszünk belőle rendesen. Meg még egy másik fajtából is. Hiszen már elrontottuk, már mindegy. Majd holnaptól újra kezdjük az egészet. Ez egészen odáig tart, hogy a képzeletbeli libikókánkon most a bűntudat van a legmagasabban, míg a hiányérzetünk kielégült, hiszen mindent megettünk, amit csak akartunk, vagy amit csak találtunk magunk körül. És kezdjük előről az egészet. Újabb korlátozás, újabb diéta, és ez így megy tovább fel, le, fel, le.
Most merül fel jogosan a kérdés. Mit lehet csinálni? Le kell szállni a libikókáról. A bűntudatunk nem tud egyedül libikókezni, hogyha nem adunk neki tiltott ételeket. Na de akkor nem fogjuk állandóan túlenni magunkat? Merül fel jogosan a következő kérdés. A válasz az, hogy először, főleg ha az ember sokáig diétázott, valószínűleg túl fogjátok enni magatokat. Mert megszoktátok azt, hogy egy ilyen időszakot megszorítás, megvonás követ, így még mindig úgy viselkedtek, mint aki a következő diéta előtt áll. Az is lehet, hogy egy hétig folyamatosan csokit fogtok enni, mert eddig annyiszor vontátok meg magatoktól. De erre nem az a megoldás, hogy korlátozzatok az elfogyasztható mennyiséget, hanem az, hogy hagyjátok kifutni ezt a nászutas időszakot. Az is lehet, hogy amire eddig annyira sóvárogtatok, nem is lesz olyan jó ízű, amikor már korlátozás nélkül ehetitek. Akkor meg minek ennétek állandóan?
És bár az emberek szeretik a gyors megoldásokat, de ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni. Türelmesnek kell lennetek saját magatokkal, és akár azt is elfogadni, hogy a mérleg nyelve felfelé is mozdulhat ebben az időszakban. Ilyenkor szoktak megijedni, és újra belekezdeni egy diétába, tehát újra visszaszállni erre a libikókára. De ez nem jelenti azt, hogy a diéta nélkül innentől csak zabálni fogtok, és hízni fogtok, és nem lehet megállítani ezt a folyamatot, aztán egyszer csak kipukkadtok, mint egy lufi. Nem jelenti azt sem, hogy ha nem korlátozzátok magatokat, nem állítotok fel világos szabályokat, akkor ennyi volt. Azt jelenti, hogy vissza kell találnotok a saját testetek jelzéseihez, ami időt és türelmet igényel, hiszen évekig, vagy ugye akár évtizedekig elnyomtátok ezeket.
Ha azért esztek meg valamit, mert jól esik, az teljesen más élmény lesz, mint amikor azért teszitek, hogy lázadjatok, vagy azért, mert már úgy is mindegy, hiszen a diéta el van rontva.
Hogyha egy dolgot visztek magatokkal ebből a podcast részből, akkor az legyen, hogy a testetek nagyon jól tudja, mi számotokra az ideális testtömeg, amivel egészségesek vagytok. Nem kell számolgatni hozzá, egyszerűen úgy működik, hogy fenntartson egy állandóságot. Ha figyeltek a jelzéseire, akkor észre fogjátok venni, mikor mondja azt, hogy elég. Melyik falat az, amikortól már nem esik olyan jól az adott étel, melyik az, amikor meg kell állni. De ehhez az is kell, hogy kicsit lelassuljatok, mert ha pár perc alatt tömtök magatokba egy egész tál ételt, akkor nincs is lehetőségetek észrevenni ezeket a jeleket. Ha pedig azt veszitek észre, hogy még akkor is folytatjátok az evést, amikor már tele vagytok, akkor felmerül a kérdés, milyen egyéb szükségleteket próbáljátok az ételen keresztül kielégíteni ilyen esetben?
Teljesen jogos, hogy most felmerül bennetek a kérdés, hogy de akkor ezt hogyan kapcsoljuk össze az egészséges táplálkozással? Hiszen nem mindegy, az az adott étel egy sütemény, vagy egy tál saláta. De ez már a következő lépés. Ha valaki évekig, vagy tényleg akár évtizedekig diétázott, elnyomta a teste jelzéseit, akkor ott nem azzal kezdünk, hogy mi úgymond egészséges, és mi nem, hanem azzal, hogy a testével újra kapcsolatba kerüljön. Amíg ez nincs meg, addig a konkrét étrendi tanácsok egy újabb diétába, újabb bűntudatos gondolatok hálójába lökhetik az embert. Próbáljunk egyszerre egy akadályt megugrani, és akkor elkezdeni foglalkozni az ételek fajtáival, összetevőivel, amikor már leküzdöttük a bűntudatot.
Reméljük, hogy sokaknál ezzel az epizóddal sikerül elindítani valamit, és ha más nem, legalább csak egy pici gondolkodás és elmélyülést a témában. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a részt is meghallgattátok, és most jönnek az általános kis tudnivalóink.
Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova három beugró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni. Van egy Facebook oldalunk, amit Ebédszünet Podcast, hitelesen a táplálkozásról néven találhattok meg, ahol mindig meg szoktuk osztani a legújabb podcast epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani őket, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast, és például az állandóan diétázó ismerőseiteknek is el tudjátok küldeni ezt a részt, vagy éppen azoknak, akiktől gyakran halljátok az epizód elején felsorolt mondatokat, vagy ezeknek valamilyen variációit. Van egy Instagramunk is, amit Ebédszünet Podcast néven találhattok meg, és hogyha szeretnétek tőlünk kérdezni, vagy szeretnétek nekünk írni úgy, hogy ezt nem meritek mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjatok egy e-mailt az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra. Ha pedig egyéni konzultációra szeretnétek jönni, akkor Mónit a dietestanácsok.hu weboldalon, engem pedig a toleransdietetikus.hu weboldalon tudtok megtalálni. Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!